A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Pálinkás Józseffel, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökével, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnökével, és szóba került a beszélgetés első részében ez a Budapest centrikusság, elhangzott, hogy a kutatásfejlesztés és innováció jó 70-75%-a ide koncentrálódik. Hogyan lehet ezen változtatni? Egyáltalán a hivatalnak feladata-e, szándéka, hogy ezen változtasson?
Ezen úgy lehet változtatni, hogyha a kapacitásokat, azokat Budapesten kívül is kiépítjük, és ott teremtünk munkahelyeket. Nem könnyű a feladat, a hivatalnak nem elsősorban a népnevelés a feladata, de Magyarországon én fontos társadalompolitikai kérdésnek érzem azt, hogy megerősítsük a vidéki nagyvárosokat, vagy, hiszen ezek nem önmagukban bástyák ott, hanem ezek egy egész régiónak a fejlődését húzhatják maguk után. Olyan húzóágazatokat kell ezekbe a központokba létesíteni, amely az egész régióra kihatással lehet. Ezért a mostani pályázati rendszer ezen szinte biztos, hogy változtatni fog, ha csak még egyszer elismételjük a számokat, hogy 257 milliárd forintos kutatási, fejlesztési, innovációs támogatást tudunk biztosítani a úgynevezett konvergencia régióban, ami a Budapesten kívüli területeket jelenti, és 13-at Budapesten.
Tehát a két operatív programban nagyságrendi különbség van.
Nagyságrendi különbség van.
A közép-magyarországi régióra, illetve az ország többi
része. Egy 20-as faktor van, tehát 20-szor annyi pénz van Magyarország többi területére, mint a központi régióra. Ez biztos, hogy el fogja indítani azt a folyamatot, hogy azokban a nagyvárosokban, Miskolcon, Debrecenben, Szegeden, Pécsett, Győrben, a többi, bocsássa meg, hogy nem soroltam föl, de a többiekben is.
Ahol ráadásul ugye nagy részükben vannak komoly egyetemi kutatóbázisok.
Ezek, amelyeken felsoroltam, ezekben nagyon jelentős kutatóbázisok vannak, de akkor még soroljuk ide, vagy említsük meg Veszprémet, és mert ott is van egy jelentős egyetem. Vannak jól működő főiskolák más városokban is. Tehát ezek a fejlesztések el fogják indítani reményeink szerint azt, hogy egyrészt ezek a tudományos műhelyek megerősödnek, másrészt a vállalatok oda telepítik azokat a kutatási, fejlesztési egységeiket, amelyet egyébként nem telepített volna oda. Ha azt tudjuk mondani X vállalatnak, hogy amennyiben valamelyik Budapesten kívüli nagyvárosban hoz létre egy fejlesztő üzemet együttműködésben az egyetemmel, akkor rendelkezésére áll az 50 milliárd forintból valamennyi, akkor 50 milliárd forint azért sokak fantáziáját megmozgatja, és az úgynevezett versenyképességi kiválósági együttműködések nevű programban 50 milliárd áll rendelkezésre arra, hogy akadémiai egyetemi intézmények és vállalatok együttműködésben végzett kutatásait, fejlesztéseit támogassuk. Rendelkezésre áll másik 50 milliárd a vállalatok kutatási, fejlesztési kapacitásainak bővítésére, de ez is akkor, hogyha ezeket a kapacitásokat a konvergencia régióban építik ki, és ott valósulnak meg ezek a beruházások. Ez ott nyilván munkaerőt vonz oda, ha munkaerőt vonz oda, akkor az a adott régió fejlődését jelentősen elősegíti. Ha egyszer ez elindult, akkor és jól csináltuk meg, itt sok buktatója van ennek, tehát olyan fejlesztéseket kell végrehajtanunk, amelyek fenntarthatóak, tehát kicsit csapongva tudni kell, hogy ez a forrás, ez nagyjából 7 évre évig áll rendelkezésre, 2020-ig tart ez a program, nyilván a 2 éves lefutása 2022-ig. Az, hogy 2022 után lesz-e ilyen uniós forrás, vagy nem lesz, ezt szerintem most senki nem tudja megmondani. Én azt gondolom, hogy lesz egy kevés, de a mostaninál sokkal-sokkal kevesebb. Tehát nekünk úgy kell...
Most kell kihasználni.
Most kell ezt kihasználni egyfelől, másrészt olyan kapacitásokat kell kiépíteni, és itt a pályázatnál meg fogom kérdezni, amikor a döntés születik, hogy na és 2022 után mi történik, hogy fogják fenntartani ezt a kapacitást, hogyan fog ez továbbra is hozzájárulni a régió fejlődéséhez, hogyan fog ez ott továbbra is értéket létrehozni. Olyan fejlesztést nem szeretnék, amely amíg van uniós pénz, addig működik valami, aztán ha az uniós pénz elfogy, akkor bezárjuk és elfelejtkezünk róla. Ezt azt gondolom mindenki érzés, a munkatársaimnak kellő gyakorisággal elmondom, hogy érezzék azt, hogy ez egy óriási felelősség. Most nem mondom, hogy soha nem látott felelősség, de óriási felelősség, hogy most ezt a pénzt, ha 7 évre tekintem, akkor nagyjából 1200 milliárd forintról beszélünk.
Ez a felelősség egyébként hogy látja, hogy miben áll, hogy közpénzekről van szó, hogy eleve kockázatokról is szó van.
Kockázatról is szó van, de a kockázat az csökkenthető azáltal, hogyha a legjobb szakértők a legnagyobb felelősséggel döntenek azokban a kérdésekben, hogy hol milyen fejlesztést hajtsunk végre. Mondok egy példát. Ezeknek a fejlesztési pályázatoknak az elbírálása az úgy történik, hogy a adott pályázatot, most megnevezek egy pályázatot, van egy olyan felhívásunk, amely infrastruktúra fejlesztésre szól, azaz olyan gépek, műszerek vásárlására, amivel kutatást, fejlesztést, szolgáltatást lehet végezni. Ha kiadom 3 szakértőnek, hogy mondjon véleményt arról, hogy kell ez, vagy nem kell ez. Ha a szakértők gondatlanok, trehányak, és azt mondják, kell persze, mert jó emberek, kell ez nekik, akkor nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert visszaszáll a döntés rám, vagy néhány emberre, holott mindenben én természetesen nem vagyok otthon, tehát nekem nagyon nagy szükségem van arra, hogy a teljes magyarországi kutatói, fejlesztői, sőt az ipari kutatói, fejlesztői társadalom is támogasson abban a törekvésemben, hogy ezek a befektetések a legjobb helyre menjenek, és fenntarthatóak legyenek. Természetesen itt vannak egyéni érdekek, amelyek ezzel gyakran ellentétesek. Most ezeknek a kiszűrése, ezeknek a minimumra csökkentése az részben a én és munkatársaim felelőssége, leginkább az enyém, részben valamennyi magyar kutató fejlesztője, aki részt vesz ezeknek a döntéseknek az előkészítésében, mondhatnám meghozatalában, mert én nem tudom megmondani, hogy ezt a óriási forrást pontosan hol, mire kell felhasználni, ebbe be kell vonjam a kutatói, fejlesztői közösséget, be kell vonjam a vállalatokat. Ez a közös felelősségünk, én ezt gyakran el is mondom nekik, és persze most ez így nagyon szépnek néz ki, de amikor majd lesznek elutasított pályázatok, mert nem megfelelően kidolgozott pályázatok, vagy nem jó cél, hát akkor persze szidni is fognak majd, de hát ha a legrosszabb döntés a nem döntés, úgyhogy ezekben a kérdésekben dönteni kell.
Akár 2020 után ennek az eredményességét mérni, mert hát nyilván majd a kormányzat felé, az unió felé el lehet számolni, vannak kormányzati uniós ellenőrzési szervek, de hát valahogy gondolom, ha már ezt a felelősséget próbáljuk körüljárni, akkor úgymond az adófizetők, hogy mi felénk is el kell számolni.
Bizony, ez a fontosabb. Tehát az, aki pénzügyileg se tud elszámolni azzal, hogy mire költötte a pénzt, tehát nem tudja jogszerűen felhasználni a pénzt, az a közelünkbe se jöjjön. Nem pusztán azt fogjuk megnézni, hogy jogszerűen használták-e fel a pénzt, ezt az unió ellenőrzi, hogy a szabályoknak megfelelően használták fel a pénzt. Ami újdonság, és amit, ha tetszik, ezzel a durva kifejezéssel is mondhatok, hogy súlykolok, hogy azt kell megnézni, hogy célszerűen használtuk-e fel ezeket a forrásokat, milyen eredmények jöttek létre, mi lett ennek a gazdasági haszna, mi lett ennek a tudományos haszna, több kiemelkedő mérnökünk van-e, akik miatt egy vállalat ide telepít egy fejlesztést. Tehát meg kell alkotnunk azokat a mérőszámokat, és a hivatalban elkezdtük ezt a munkát, egy olyan elemző részlegnek a kiépítését, amely a korábbi pályázatoknál is most megnézi a korábbi pályázatok eredményességét, és már lesz kialakított technikája, módszere arra vonatkozóan, hogy hogyan nézzük meg a pályázatoknak a célszerűségi, tartalmi eredményességét is, mert az, hogy szabályosan elszámoltak a pénzzel, az alap. Ha még azt se tudja megcsinálni, akkor azért börtön jár. Az igazi nagy kihívás az, hogy úgy használjuk fel ezeket a pénzeket, hogy a lehető legnagyobb eredményt érjük el. Szoktam mondani előadásokon, hogy ezeket én befektetésnek tekintem, aminek eredményének kell lenni. Természetesen ez alatt nem azt
támogatásokról van szó, hanem befektetés.
Gyakran ezt támogatásnak hívjuk, és
de végül is befektetés. De
ez igazából félbe befektetésnek kell lenni, és olyan befektetésnek, aminél megint csak az elején rákérdezett erre nagyon helyesen, hogy az értékelés természetesen különböző. Egy felfedező kutatási programnál majd azt fogjuk megkérdezni, hogy mennyire emelte ez a magyar egyetemi akadémiai szférának az elismertségét a világban, hiszen ezt is mérik, hogy egyetemi rangsorokat állítanak föl, országrangsorokat állítanak föl. Előbbre jutottunk? Mennyivel jutottunk előbbre, ha ezt a sok pénzt erre fordítottuk? Mérni kell a gazdasági eredményességét is ennek, és hogyha ennek kialakul a kultúrája, ha kialakul az, hogy érzi mindenki a felelősséget, akkor azt hiszem, hogy sokkal előbbre leszünk. A múltat én nem nagyon akarom elemezgetni, de bizony a múltban voltak olyan pályázatok, amelyeknél kinyílik a bicska a zsebemben, amikor meglátom, hogy milyen fejlesztésekre adtak adott esetben 10-20-30 vagy éppen 100 millió forintos támogatásokat, amiről a címéből meg tudtam volna mondani, hogy szamárságról van szó, csak hát a döntéshez kell egyfajta bátorság, és én remélem, hogy sikerül olyan emberekkel körülvenni magamat, akik lesznek elég bátrak megmondani azoknak, akik szamárságot adnak, vagy ez szamárság, és lesznek olyan bátrak azt mondani, hogy na igen, erre
de akkor gondolom azzal is számol, elnök úr, hogy lesznek haragosai.
Hogyne, nem indulok a népszerűségi versenyen mostanában, tehát ez egy, azt gondolom, hogy nagyon fontos feladat. Úgy gondolom, hogy a kormányzati támogatásom megvan ennek a ilyen szellemű végrehajtásához. ezek után természetesen nem esik jól, amikor majd ilyen-olyan okkal azt mondják, hogy rosszul döntöttünk, de a döntéseinkért vállalni kell a felelősséget.
Sokat beszéltünk pénzről, ráadásul nagyon sok pénzről volt szó, vagy van szó. De volt egy innovációs konferencia nem is olyan régen, néhány héttel ezelőtt, és itt Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora, aki egyébként a Magyar Innovációs Szövetségnek az elnöke, azt mondta, hogy nem a pénz csinálja az innovációt, hanem az ember, vagyis nem a pénzhiány a legnagyobb gond, hanem az emberhiány. Hogyan látja ezt?
Ebben a rektor úrnak igaza van.
És van emberhiány?
Van. Jelentős emberhiány van. Nagyon nagy az emberhiány. Most azt kell mondjam, nem szeretik hallani a kutatók, pénz van elég, ötlet és ember az úgy látom, hogy nincs elég, ebből hiány van. Egyrészt sok kiváló ember elment Magyarországról, hiányzanak. Én akadémia elnökként közel 100 kutatócsoportot hoztam létre.
Bocsássa meg, ha ezt említette az akadémia elnöki időszakot. Ugye volt ott a lendületprogram. Ami
most is van.
Vagy még most is van, de hát ez egyértelműen az ön elnökségi, akadémia elnökségéhez.
Ez az én.
Tehát ön indította el, ami pontosan a fiatal kutatók helyzetbe hozását segítette, az itthon tartásukat segítette, sőt azokat is próbálta visszacsábítani, akik netán már külföldre mentek. Ebből a lendületprogramból nem emelhető át valami az innovációs
hivatal? Nagyon sok minden átemelhető. Létre kellett hozni a hivatalt, el kellett indítani ezeket a programokat, ki kellett írni ezeket a pályázatokat, munkatársakat kellett szereznem. Még sok minden ötletem van arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk ezt a emberhiányt is megoldani. Csak itt példán, hadd mondjak, egy teljesen új konstrukciónk. Azok, akik indulnak az Európai Unió kutatási tanácsának, European Research Council-nak a pályázatán, ott A minősítést kapnak a második fordulóban, de forráshiány miatt nem nyernek. Automatikusan biztosítjuk a számukra másfél évig azt, hogy olyan kutatási feltételek mellett dolgozhassanak, hogy újra pályázhassanak. Ez az én részemről egy még anyagilag is jó befektetés, igazából kapnak mondjuk 50 millió forintot, és ha nyer a pályázatuk, akkor 2,5 millió eurót, ami hát a mostani árfolyamon számolva legalább 700 millió forint. Tehát sok olyan eszközt kell létrehozni, amivel a legtehetségesebb kutatókat itthon tudjuk tartani, mert ők vonzerőt is jelentenek. És szükség van, ezt mondjuk ki világosan a kutatói, fejlesztői, akadémiai, egyetemi szférában a elkövetkezendő időben egy béremelésre, ami természetesen az ország gazdasági teherbíró képességéhez kell igazítani, de elkerülhetetlen az, hogy az akadémiai, egyetemi szférában béremelésre kerüljön sor. Ez, hogy ez mekkora, ez tárgyalás kérdése, de szükség van rá, mert egyébként a
hivatal tehet ezért egyébként? Vagy léphet ez ügyben?
A hivatal ebben nem sokat tehet, elmondhatom a véleményemet, és azt gondolom, vagy az az illúzióm, ez kiki döntse el, hogy adnak a véleményemre, tehát ha megkérdezik a véleményemet, akkor elmondom a véleményemet. Ez ügyben többször elmondtam már a véleményemet. Én azt remélem, hogy 2016-2017-ben Magyarországon, még egyszer mondom, a földön kell járni, a gazdasági realitások által lehetővé tett béremelésre a felsőoktatásban, akadémiai szférában szükség van, és erre is van számos ötletem, szükség van a legkiemelkedőbbeknek a jelentős kiemelésére. Mert ha megcsinálunk egy olyan programot, amelyben azt mondjuk, hogy a 50 legkiválóbb magyar kutatónak a bére az kétszer annyi, mint az átlag, vagy a többi hasonló beosztásban lévőké, és valóban a legjobb 50-et választottuk ki, akkor senki nem mer megszólalni. Ha kiválasztottuk a 50-et, akik nem jók, és megemeltük a bérüket, hát akkor természetesen mindenki azt fogja mondani, hogy itt mindenféle összefonódások vannak. Tehát egy nagyon világos, átlátható rendszerben kell működnünk, mert ez a világ ilyen, itt nagyon mozgékony emberek vannak, olyanok, akik a világ bármely részén munkát kapnak. Ezeket az embereket igenis kiemelten kell megfizetnünk, hogy ők Magyarországon tisztességesen, jól megélhessenek, és akkor Magyarországot fogják választani, legalábbis akikben van annyi hazafiasság, hogy $50 többért nem fognak más országot választani.
Még néhány mondat erejéig visszatérve az innovációra, van itt a innovatív vállalkozások kapcsán egy úgymond bűvszó, amit rendre emlegetünk, ezek a startupok. Azt mondta egy korábbi interjúban, hogy nem ártana rendet tenni egy kicsit a startup cégek körül, mert ha valaki ma pénzt szeretne kapni, akkor azt mondja a cégére, hogy ez egy startup cég, és tessék adni a pénzt.
Azt gondolom, hogy rendet fogunk tenni. Napok óta dolgozunk azon, hogy a két pályázati kiírás, az egyiket majd úgy nevezik, hogy innovációs voucher, ez igazából egy innovációs utalványnak mondhatnám, a másik pedig a innovációs ökoszisztéma címet viseli. Itt a kezdővállalkozásoknak olyan konstrukciókat fogunk kidolgozni, amelybe bevonjuk a vállalatokat is, tehát nagy vállalatokat, bevonunk olyan inkubátorházakat, amelyek valóban partnereink a befektetésben, és nem úgy jönnek hozzám, hogy hagyjak nekik pénzt arra, hogy létrehozzák az inkubátorházat, majd amit pénzt kaptak az államtól, azt ők úgymond még azzal hozzájárulnak ahhoz az összeghez, amelyet a hivatal még pluszban ad. No, ilyen trükköket ezt próbáljanak ki máson.
Olvastam arról, hogy változik az egyáltalán a startup pályázatoknak az elbírálási rendszere is, tehát ilyen többfordulós, háromfázisú elbírálási rendszer lesz az ötlet megméretetésére.
Kétfázisú lesz, többféle kezdővállalkozási vagy startup pályázatot fogunk elindítani, mert más szükséges azoknak, akik ténylegesen egy kollégiumi szobából akarnak elindítani valamit, és más eszköz szükséges azoknak, akik már egy tulajdonképpen működgető vállalkozást akarnak egy magasabb szintre emelni. Tehát a többféle eszköz kell, egy eszközzel nem tudjuk lényegesen megváltoztatni azt, hogy Magyarországon elinduljanak kezdővállalkozások vagy startup vállalkozások. De mindenképpen a hivatal tervei, programjai között szerepel, hogy ezeket a programokat, ezeket a támogatásokat elindítjuk.
Az elmúlt órában Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő segített, én Kocsonya Zoltán voltam, köszönöm, hogy velünk tartottak.